Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 8-án csütörtökön. A mai műsor első részében a friss, augusztusi inflációs jelentéssel foglalkozunk, amiből kiderült, hogy tovább gyorsult az áremelkedés Magyarországon, az élelmiszerek ára ráadásul drámai mértékben nőtt.
Ha megnézzük az egyes termékeket, akkor valóban azt láthatjuk, hogy a legtöbb ember számára fájdalmas lehet, de az alapvető élelmiszerek ára az, ami jelentősen emelkedik, tehát ide sorolható a kenyér, a tojás, a különböző húsáruk, és nem ritka akár a 40-60%-os áremelkedés sem éves összevetésben.
A témával kapcsolatban Beke Károlyt, a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a mai kormányinfón bejelentett új lakossági állampapírról lesz szó, ami 11%-os kamatával akár át is rendezheti az állampapírpiacot. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 8-án. Megérkeztek az augusztusi inflációs adatok, amikből kiderül, hogy gyorsuló mértékben folytatódott az áremelkedés Magyarországon. A legnagyobb mértékben dráguló termékek között ráadásul számtalan olyan is megtalálható, melyek jelentős mértékben felülreprezentáltak lehetnek a szegényebb társadalmi rétegek fogyasztói kosarában. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Beke Károly, a Portfolio makroelemzője. Szia Karcsi, üdvözöllek a műsorban!
Sziasztok!
Hogyan alakult az infláció augusztusban, és milyen változásokat láttunk a júliusi adatokhoz képest?
A júliusi 13,7%-ról 15,6%-ra gyorsult az infláció augusztusban, vagyis folytatódott az elmúlt hónapokban látott tendencia, hogy egy nagyon erőteljes növekedés tapasztalható az inflációban. Továbbra sem látszik az, hogy ez a növekedési ütem érdemben csökkenne, vagy közeledne az infláció tetőzése, és ebben a 15,6%-os adatban még nincs benne a rezsicsökkentés módosítása, hiszen a KSH módszertana szerint ezt akkor számolják el, amikor majd az első magasabb összegű számlát megkapják a háztartások, tehát ez majd csak a szeptemberi adatban lesz benne, viszont a statisztikai hivatal közölte az úgynevezett harmonizált fogyasztói árindexet, amiben az eltérő módszert, amiatt már szerepel a rezsicsökkentés módosítása, az 18,6% volt. Tehát gyakorlatilag biztosra vehető, hogy innen még szeptemberben jön egy jelentős emelkedés, és legkorábban októbertől tapasztalhatunk bármiféle fékezést vagy tetőzésre utaló jeleket.
A harmonizált fogyasztói árindex mellett van még egy további adat, a maginfláció. Kérlek, mondd el, hogy pontosan mi ez, és ennek a mértéke hogyan alakult.
A maginfláció 19%-ra emelkedett. Ezt általában a devizapiacon a kereskedők vagy a befektetők szokták intenzívebben figyelni ezt a maginflációs mutatót, tehát azt mutatja, hogy organikusan mekkora az infláció egy gazdaságban, kiszűri a nagyobb volatilitást mutató élelmiszerárakat, üzemanyagárakat. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magyar gazdaság strukturális inflációja az már most 20% közelében lenne. Ez ugye azért nem ennyi, mert például az élelmiszereken árstopp van, vagy azért, mert az üzemanyagokon árstopp van.
Hogyha mélyebbre megyünk az adatokban, akkor mit látunk az élelmiszeráraknál? Mennyi volt az összesített emelkedés? És hogyha lemegyünk a termékek szintjére, akkor még drágultak a legnagyobb mértékben?
Az élelmiszerárak most már hónapok óta a legnagyobb emelkedést mutatják az infláción belül, sőt, szinte csak az élelmiszerek kategóriájában tapasztalható átlagon felüli áremelkedés. Ez az áremelkedés az augusztusban már elérte a 30%-ot, 30,9% volt a tavalyi augusztushoz képest, havi alapon pedig 3,3%-os volt az emelkedés. És hogyha megnézzük az egyes termékeket, akkor valóban azt láthatjuk, hogy a legtöbb ember számára fájdalmas lehet, de az alapvető élelmiszerek ára az, ami jelentősen emelkedik. Tehát ide sorolható a kenyér, a tojás, a különböző húsáruk, és nem ritka akár a 40-60%-os áremelkedés sem éves összevetésben. Tehát, ahogy a műsor elején említetted, valóban azt mondhatjuk, hogy szinte mindenki a pénztárcáján érzi az inflációt, hiszen ezek azok a termékek, amiket gyakorlatilag nincs olyan ember Magyarországon, aki ne vásárolna.
Igen, és sok elemző szerint is, hogy a jelenlegi folyamatok aránytalanul nagy mértékben sújtják a szegényebb társadalmi csoportokat. Az ő fogyasztói kosaruk, mintha gyorsabban drágulna, mint az átlagosan megfigyelt értékek. Itt mi lehet az összefüggés?
Egyrészt, amiről itt beszéltünk, hogy az élelmiszerárak jelentősen átlag felett drágulnak. Ugye a szegényebb vagy alacsonyabb jövedelmi csoportok azok, amelyek jellemzően ezeket az alapvető élelmiszereket nagyobb mennyiségben vásárolják, vagy inkább mondjuk úgy, hogy nagy részt ezeket vásárolják, és az élelmiszerfogyasztásoknak a nagy része az ezekből az alapvető élelmiszerekből áll, mint tej, kenyér, csirkehús, felvágottak, tojás. A másik fontos tényező pedig az, hogy ugye az üzemanyagokon már egy jó ideje, most már hónapok óta ársapka van, és 480 forintos hatósági ár van az üzemanyagoknak, már pedig pont a szegényebb rétegek azok, akik mondjuk adott esetben még azt sem engedhetik meg maguknak, hogy autójuk legyen, és ők például nem érzik azt, hogy az üzemanyagárak nem változnak, és esetleg ez lehúzná az inflációt. Tehát az ő inflációs érzetük az biztos, hogy még magasabb, mint amit a KSH kimutat, hiszen mondjuk többet vásárolnak a 30-40-60%-kal dráguló élelmiszerekből, és közben meg nem vásárolnak abból az üzemanyagból, aminek az ára hónapok óta változatlan.
Az imént említetted az októbert, mint lehetséges időpontot, amikor lassulni kezd majd az árdrágulás mértéke. Mik az elemzői várakozások, hol fog tetőzni majd az infláció, mennyi lehet az éves átlag majd?
Ugye a legkomolyabb kérdés az továbbra is az, hogy mi lesz az árstopok sorsa október 1-től. Ugye most a jelenlegi szabályozás szerint október 1-ig tart az üzemanyagok hatósági ára, illetve az élelmiszerek árstopja. Kérdés, hogy ezt meghosszabbítja a kormány. Igazából a mai inflációs adat újdonsága ebből a szempontból talán az lehet, hogy az inflációs alapfolyamatokból az látszik, hogy ma már gyakorlatilag az árstopok meghosszabbításával is valószínűleg elérhető a 20%-os infláció. Tehát korábban azt mondtuk, hogy ha a kormány kivezeti az árstopokat, akkor akár 20% fölé is emelkedhet az infláció. Most már azt gondoljuk, hogy ez simán teljesülhet úgy is, hogy az árstopok életben maradnak, akkor is akár október, november, december környékén 20% közelében, vagy akár picivel 20% felett is lehet az infláció. Tehát most nagyjából az a két forgatókönyv van az infláció tetőzésével kapcsolatban, hogy ha az árstopok érvényben maradnak, akkor valahol 20% körül tetőzhet az év utolsó hónapjaiban. Ha pedig még az árstopokat kivezeti október 1-től a kormány, akkor ez lehet akár 22-24%. Ugye korábban beszéltünk arról, hogy csak az üzemanyagok árstopja önmagában 2% pontot vesz el az inflációból, tehát ha mondjuk a 480 forintos hatósági árat október 1-től megszüntetik, akkor az önmagában 2% pontot fog adni az októberi inflációhoz, és akkor már 20% felett leszünk, hogyha ugye ezt a harmonizált fogyasztói árindexet nézzük már az augusztusra. Tehát azt gondolom, hogy nagyjából most ez a várakozás. Az éves átlag az valahol 15% környékén lehet. Most ugye egy kicsivel 10% fölött vagyunk, 10-11%-on az év első 8 hónapját nézve, és ugye mivel még az év további hónapjaiban gyorsulásra lehet számítani az inflációban, ezért 14-15% körül lehet majd az éves átlag, és várhatóan jövőre is csak minimálisan fog csökkenni.
Hamarosan jön a portfólió vezető makrogazdasági konferenciája, a Budapest Economic Forum, ahol természetesen az inflációs folyamatokról is szó lesz majd. Mikor és hol kerül megrendezésre az esemény, és milyen egyéb fókuszok lesznek?
Október 19-én a budapesti Marriott Hotelben tartjuk az idei nagy makrogazdasági konferenciánkat. Valóban az infláció az egyik kiemelt téma, most nem csak Magyarországon, hanem az egész világon gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk arról híreket, hogy hány évtizedes csúcsot döntött az infláció, de miközben az inflációs sztorinak már lassan a vége felé közeledünk, hiszen vannak olyan országok, ahol már tetőzött is az infláció, a következő időszak legalább ennyire fontos sztoria lehet az, hogy lesz-e recesszió a világgazdaságban, illetve mely országokban lehet recesszió, Magyarországon lehet-e recesszió, hogyan tudjuk átvészelni az energiaválságot, tehát akár költségvetési szinten, akár munkaerőpiaci szempontból, akár vállalati szempontból várhatók-e tömeges vállalati csődök, illetve ami talán az idei év egy fontos sztoria, és most mindenkit érdekel, hogy hogyan alakulhat a forint árfolyama mondjuk 2023-ban. Erről is lesz szó a Budapest Economic Forumon.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makroelemzője volt a műsor vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen!
Október 19-én tehát jön a Portfolio Economic Forum. Jegyek még kaphatók, a rendezvény linkje pedig megtalálható az epizód jegyzetekben. A mai kormányinfón Gulyás Gergely egy új lakossági állampapír bevezetését jelentette be, ami a jelenlegi környezetben és a legtöbb állampapírhoz képest meglehetősen magas kamatot kínál. A témával kapcsolatban itt van velünk Árgyalán Ágnes, a Portfólió pénzügyi rovatának elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban!
Üdvözöllek én is, és a hallgatókat is.
Mi az, amit tudni lehet az új állampapírról, és mik azok a részletek, amikre még várunk?
Gulyás Gergely mai szavai szerint egy induló 11%-os kamatozású lakossági állampapírt terveznek bevezetni még most szeptemberben, és nagyjából ennyi az, amit tudunk. Tehát egy csomó kérdés van még ezzel kapcsolatban, mint például az, hogy ez az induló kamat pontosan mit jelent, hogy csak az első évben fog 11%-ot fizetni a papír, és majd a következő években más kamatozásra fog bírni, például a Máplusz-hoz hasonló lépcsős kamatozást kell elképzelni, hogy a futamidő végéig fix 11%-ról kamatról van ez szó. És hogy akkor nem tudjuk még itt azt sem, hogy a futamidő az pontosan mennyit jelent, hogy milyen hosszú lesz ez a papír, azt sem tudjuk, hogy milyen visszaváltási feltételek fognak rá vonatkozni.
Hogyha pusztán a 11%-os kamatot nézzük, és mondjuk ezt éves kamatnak értelmezzük, akkor ezzel a kamattal hova sorolódik be az új állampapír a jelenlegi kínálatban?
Továbbra is ugye az a kérdés itt, hogy milyen hosszú futamidőre fogják ezt a kamatot kínálni, meg hogy lépcsős lesz-e vagy sem, fog ez még tovább emelkedni vagy sem. Hogyha marad ez a 11%-os fix kamat, hogyha most ezzel számolunk, vagy ezzel kalkulálunk, akkor az nyilván egy elég erős lakossági állampapírt jelentene a piacon. A Máplusz az nyilvánvalóan elbújhat mellette, hiszen az a konstrukció egy éves 5%-os hozamot kínál, tehát nyilván labdába se rúg a 11%-os kamat mellett. De hogyha nézzük az infláció követő állampapírokat, még azoknak is elég erős verseny támaszhat ez az új konstrukció, ez a 11%-os kamattal. Nyilván itt az a kérdés, hogy milyen hosszú időre fogja tudni ezt biztosítani, hiszen a mostani magas inflációs környezetben a prémium állampapírok is elég magas hozammal kecsegtetnek. Ugye jövőre, meg az követő évben is vélhetően bőven 10% felett lesz az általuk kínált kamat, és jelen felelkezhetünk meg az intézményi papírokról sem, hiszen ott is találunk 3 és 5 éves időtávon olyan konstrukciókat, amelyek már bőven 10% feletti hozamot kínálnak, és ugye ezek lakossági befektetők számára is elérhető papírok.
Miért lehetett fontos a kormánynak, hogy lépjenek, és hogy valamivel felrázzák a lakossági állampapírpiacot?
Azért, mert ugye látják, hogy a lakossági állampapírpiac döcög, a számok azok esnek visszafelé, tehát azt lehet látni, hogy a lakossági állampapír állomány az csökken. Azt tudjuk, hogy a Máplusz-ból már jó pár hónapja áramlik ki a pénz, ez látszik a számokon, de eddig ugye a prémium állampapír még valamennyire tudta ellensúlyozni ezt, hiszen az infláció emelkedésével egyre többen keresték az infláció követő állampapírt. Viszont most a nyáron látszik, hogy egy kicsit megakadt ez a folyamat, és már a prémium állampapír se tudja ellensúlyozni a Máplusz-ból való pénzkivonásokat. És ugye nyilván itt látszik, hogy kell egy új stratégia, valamivel fel kell rázni a piacot, és vélhetően az új állampapír az segítséget nyújthat ebben az adósságkezelőnek.
Arról van információ, vagy valamilyen elemzés, hogy a kiáramló pénz az hová kerül, egyéb befektetési formákba vándorol át a lakosság részéről?
Ugye eddig azt lehetett látni, meg az állam adósságkezelő központ is azt kommunikálta, hogy az a pénz, ami a Máplusz-ból kiáramlik, az javarészt az a prémium állampapírban forgatják vissza a befektetők, tehát úgymond nem ment ki az állampapírpiacról, de azért látszik az is, hogy nem minden összeg megy vissza. Tehát azért voltak a prémium papírban is lejáratok, amik nem fektettek be újra már a lakossági befektetők. Vélhetően a mostani inflációs környezet, meg bizonytalan gazdasági környezet mellett sokan vannak úgy vele, hogy a pénzük meg a megtakarításuk egy részét már nem biztos, hogy állampapírban vagy bármilyen más érti papírban akarják tartani, hanem lehet, hogy akkor inkább megtartják, mint egyfajta puffert, hogyha nehezebb idők jönnének.
Hogyha reál kamatot nézünk, ez a papír, a most bejelentett papír, és annak kamata, az mire lehet elég az infláció ellen?
Hát a mostani infláció ellen nem sokra. Ugye most pont ma jöttek ki a számok, hogy 15% feletti inflációt láthatunk. Tehát, hogyha így nézzük, akkor a reál kamat az még mindig negatív. De nyilván, ugye, ahogy többször említettem, itt eleg az a kérdés, hogy milyen időtávon fogja ezt a 11%-ot a papír biztosítani, mert hogyha mondjuk egy hosszabb 5 éven túli futamidőre fog ennyi pénzt, vagy ennyi kamatot adni, akkor viszont már lehet beszélni arról, hogy a reál kamat szintjén is értelmezhető hozamról van szó.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes, a Portfólió pénzügyi rovatának elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Forrás Dávid és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!